a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk a 118. Zsoltárban, a 14. verstől a 24. versig a következőképpen. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! A Krisztusban hívő ember számára az egyik legszebb ünnep a feltámadás ünnepe. Van néhány meghatározó esemény, amelyek közül kiemelkedik ez a nap is. Ha végig gondoljuk, hogy milyen jelentős ünnepeink vannak, akkor először is meg kell említenünk Jézus Krisztusnak a földre jövetelét. Az inkarnációt, ez ismeretlen szó, bár azt gondolom, hogy sokan talán ismerhetik, in és a karnáció, azaz testet ölteni. Tudnilik, Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, picin gyermekként beleszületett, nem ide pottyant, hanem Isten emberré lett Jézus Krisztus személyében. Olyan emberi tulajdonságai voltak, mint bármelyikünknek, azzal a kivétellel, hogy ő nem ismert bűnt, azaz nem volt bűnös. Aztán a másik meghatározó esemény, amely földre jövetelének az oka és a célja, hogy a bűnös emberért meghalt. Az ember természetéből adódóan vele született tulajdonsága, hogy bűnös, és ez megnyilvánul a gondolkodásában, megnyilvánul a beszédében, az indulataiban, a tetteiben, és az a bűnös embernek felelnie kell a vétkeiért, de Jézus Krisztus éppen azért halt meg, hogy elszenvedje a bűneinknek a büntetését, azaz az ember helyett halt meg, akinek felelnie kellett volna minden tettért, beszédért, indulataiért, bűneiért, helyette vállalta a büntetést. Tulajdonképpen kifizette a bűnei büntetését. Oka tehát a bűnös ember volt, Jézus Krisztus földre jövetelének az oka tehát a bűnös ember volt, a célja pedig, hogy minden bűnünket magára vállalja, és magára vállalva kegyelmet kaphassunk. A bűn az oka, és ezt hangsúlyozni kell, a bűn az oka a lelki halál állapotának, azaz a kárhozatnak, amiben mindannyian beleszületünk kivétel nélkül, de halálával, ebből a kárhozatból, kegyelmével, bűnbocsánatával kiemeli az embert. A már sokszor idézett Luther Mártonnak egy imádságát hadd olvassam fel, amely olyan szépen összefoglalja ezt a helyettes áldozatot. Egyszer a cella társának ezt az imádságot írta, aki nagyon vívódott, és nem értette Jézus Krisztus halálának az okát és célját. Ezt az imádságot vetette neki papírra, és aztán adta át neki. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Tulajdonképpen ez a helyettes áldozat történt nagypénteken. Az ő igazságát nekem adta, az én bűneimet pedig átvette. Magára vette az én szennyes ruhámat, és ő a tiszta ruháját pedig nekem ajándékozta. És ő olyanná lett, amilyen nem volt, bűnné lett értünk, és engem pedig olyanná tett, amilyen nem voltam, ő tisztává akart tenni. A következő meghatározó ünnepünk Jézus Krisztus jövetelének a másik célja, hogy legyőzze a halált, azaz feltámadásával megtörje a halál erejét. A halált, mint az egyik legnagyobb ellenséget, és mondjuk ki őszintén, hogy ez a legnagyobb ellenségünk, akivel és amivel nem tudunk mit kezdeni, az a halál. Mindannyiunknak farkas szemet kell néznünk a halállal, mindannyiunknak szembesülni kell ezzel a hatalommal, alá vagyunk vetve ennek a hatalomnak, és Jézus azért jött, jövetelének másik célja az volt, hogy a halál erejét megtörje. De ahogy a lelki állapot, a lelki halál állapotából menekülést szerzett Jézus a halálával, úgy feltámadásával a testi halál állapotából is menekülést adott, mégpedig úgy, hogy az Atya ugyanabban fogja részesíteni a benne hívőket, mint egyszülött fiát Jézus Krisztust. Fel fogja támasztani a halálból, és örök élettel ajándékozza meg. Jézus Krisztus a halálával az ember múltját, és feltámadásával pedig az ember jövőjét rendezte el. És ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Jézus Krisztus halálának az okát és célját, és feltámadásának halálát és okát, célját így érthetjük meg, hogy elrendezte az embernek a múltját, és elkívánja rendezni az embernek a jövőjét. A következő meghatározó ünnepünk a mennybe menetel ünnepe. Ez egy picit mostoha, elfeledett ünnepünk, de fontos jelentősége van, hogy Jézus Krisztus felemeltetett a mennybe, azaz az Atya jobbjára ült, és onnan fog eljönni majd másodszorra ítélni élőket és holtakat. Ahogy mondtuk ezt az apostoli hitvallásunkban is. Eljön majd ítélni élők és halottak felett. De ígéret szerint Jézus a János evangéliumában olvasva, Jézus megígérte a pártfogót, a vigasztalót, és ez a következő utolsó jelentős ünnepünk a pünkösd ünnepe. Az Atya elküldte az ő szent lelkét, akinek munkája által felismerhetjük a bűneinket, készséget ébreszt bennünk, hogy meghalljuk és megértsük az ő igéjét, akinek munkálkodása által az emberben elvégzi a megtérést és az újjászületést, a bűnbánatot és az új életet. Isten szent lelke felismerteti bennem, emberben, hogy Jézus Krisztusra, a megváltóra van szükségem, mert nélküle elveszett és megítélt ember lennék. A Szentlélek Jézus Krisztusról tesz bizonságot, és ismerteti meg őt az emberrel. Ez az öt meghatározó, jelentős ünnepe van a Krisztusban hívő keresztény embernek, és ez a hétvégi esemény, nagypéntek és feltámadás ünnepe tulajdonképpen a győzelemről szól. A győzelemről szól, mert ez a győzelem napja és ez a győzelemnek a hangja. Erről a győzelemről tanúskodtak nagypénteken sok százan, akik látták Jézus Krisztust meghalni a kereszten, majd látták feltámadása után, találkoztak vele, beszéltek vele, együtt voltak vele, és mindaz, amiről ő beszélt, mármint Jézus Krisztus beszélt korábban a tanítványoknak, hogy az emberfiának szenvednie kell, hogy meg kell halnia, de a harmadik napon fel fog támadni, az tulajdonképpen beteljesedett. Beteljesedett. Feltámadás ünnepe a győzelemnek a napja. És mi erről tehetünk bizonyságot, erről beszélhetünk, ezt az örömhírt adhatjuk tovább, apáról, fiúra és nemzedékről nemzedékre, és ez a bizonyságtétel a győzelemnek a hangja. A győzelem napja és a győzelem hangja. Ahhoz, hogy ezt a győzelmet megértsük, meg kell értenünk az előzményeket, amelyekről már érintőlegesen szóltam. Miért volt szükség nagypéntekre, és miért volt szükség a feltámadásra, illetve mi történt feltámadás napján? Jézus Krisztus halála, a nagypénteki esemény azért volt páratlan, mert Jézus Krisztus, mint valóságos Isten és valóságos ember halt meg a kereszten. A világ történelemben, és nyugodtan nézzünk utána, a világ történelemben semmilyen más vallás nem hirdeti, senki nem tett olyat, hogy Isten létére emberré lett, és Isten létére meghalt. Soha senki nem mondta és nem állította ezt. Egyedül a kereszténység, és egyedül a Szentírásban olvashatunk arról, hogy Isten otthagyta a mennyei hazát, a hajlékot, beleszületett ebbe a földbe, erre a földre, és Isten létére pedig keresztre feszítették és meghalt. Egyedül a Szentírás beszél erről. És erre azért volt szükség, mert bűnös ember nem halhat meg egy bűnös emberért. Egy bűnös nem tudja kifizetni a bűnös emberért a váltságdíjat. Egy adós nem képes egy másik adós tartozását kifizetni, mert neki is tartozása van. Csak az képes rá, akinek nincsen adóssága. Ez egy nagyon egyszerű, mondhatom azt a gazdaság világából vett egyenlet. Nagyon egyszerű. Akinek tartozása van, nem tud adósságot törleszteni másnak. Nem tud. Egy bűntelen ember képes csak egy bűnös emberért váltságot fizetni, a bűneit rendezni. Az atya ezért rendezte el úgy, hogy elküldi egyszülött fiát, Jézus Krisztust, mert az ember nem tud mit kezdeni a bűneivel, nem tud egyik bűnös ember meghalni a másikért, és elvenni a bűnei büntetését. Mint ahogy, és maradva ennél a képnél, csak nem a gazdaság világából, hanem a büntetés végrehajtás világából, ha én egy börtöncellában ülöm a büntetésemet, hiába mondom a cellatársamnak, hogy én leülöm a te büntetésedet. Nem tudom leülni, mert én is ott ülök. Csak aki kint van, aki kívül van, az mondhatja, hogy helyetted le tudom ülni. Persze, hogy ez működik, vagy nem működik a valóságban, az egy másik dolog. Volt már rá példa a történelemben, nem olyan régen el is mondtam ezt a történetet, amely az Amerikai Egyesült Államokban történt néhány évtizeddel ezelőtt, amikor egy ikerpár, és mivel talán sokan ülnek itt olyanok is, akik nem hallották, ezért elmondom ezt az igaz történetet. Élt egy ikerpár, egy fiatal ikerpár, két fiú. Az egyik fiú kiegyensúlyozott életet élt, rendezett volt az élete, volt munkája, volt egzisztenciája, járt gyülekezetbe, egy komoly, hívő, megtért fiú volt, egyenesbe volt minden. Az iker testvére sajnos egy lecsúszott életvitelt élt, belekerült egy ilyen bűnbandába, és sok bűncselekményt elkövettek abban a városban. És egyik napon kiterveltek egy rablást, és meg is tervezték, el is jött a nap, el is jött az az óra, és aztán ott félrecsúszott valami, és a rablásból rablógyilkosság lett, és ez a fiú követte el. A rendőrség gyorsan a helyszínre indult, ő pedig, aki ezt a rablógyilkosságot elkövette, tiszta véres volt a ruhája, és menekült a rendőrség a nyomában, és menekült ez a fiú egészen hazáig, és éppen otthon találta a testvérét. És látta a testvére, hiszen tudta azt, hogy milyen életmódot folytat, látta azt, hogy nagyon nagy a baj. És látta azt is, mivel véres volt a ruhája, hogy nagyon nagy bajba keveredett. De fölkínált ennek a testvérének, és azt mondta, tudod mit? Cseréljünk ruhát. Te add át a véres ingedet, véres ruházatodat, én odadom az én tisztámat, te menekülj elé, majd mindent el fogok rendezni. A rendőrség megérkezett a házhoz. Ez a fiú, aki elkövette, az elmenekült, ez, aki pedig átvette és átöltözött a véres ruhába, otthon volt. És mivel kézenfekvőek voltak a bizonyítékok, a rendőrség azonnal elfogta, és tulajdonképpen gyorsított eljárásban meg is tudták hozni az ítéletet, halál. A magyar jogszabályban, törvényalkotásban is van egy ilyen paragrafus, hogy különös kegyetlenséggel, előre megtervezett szándékkal elkövetett gyilkosság, az még súlyosabb ítéletet von maga alá. Így hozták meg tehát az ítéletet, halál. És aztán ez a fiú pedig a halál soron várta, hogy végrehajtsák ezt az ítéletet. Aki pedig elkövette testvér, az elmenekült egy másik államba, és meghúzta magát valahol. Aztán telt múlt az idő, és elérkezett az a várva, nem várva várt pillanat, végrehajtották az ítéletet, és megölték ezt a fiút, aki nem követett el semmit. Aztán teltek a hónapok, és az a fiú, aki elkövette, pedig nagyon bántotta, nagyon fájt a szíve, a lelki ismerete, és elhatározta, hogy elmegy, megkeresi azt a bírót, aki az ítéletet hozta, és föladja magát. Így is történt, megkereste azt a bírót, és a bírónak föladva magát azt mondta, hogy az a rablógyilkosság, amelyet néhány éve elkövettek, azt én követtem el. De az iker testvérem magára vállalta, és őt végezték ki helyettem. És a bíró azt mondta, azért a bűnért már valaki szenvedett. Menj el, és élj ennek tudatában. Megrázó ez a történet, filmre is vitték ezt az igaz történetet. Megrázó, mert tulajdonképpen itt az játszódott le, ami 2000 évvel ezelőtt, amit Jézus Krisztus elvégzett. Nekem kellett volna a bűneim büntetését elhordoznom, nekem kellett volna szenvednem, nekem kellett volna mindent elviselnem, minden ítéletet, és Jézus azt mondta, hogy én magamra vállalom. Amit olvastam is imádságként Luthertől, ő átvette az én szennyes véres ingemet, a ruházatomat, azt a bűnös, mocskos, szennyes ruhámat, és ő pedig az ő tiszta ruháját átadta nekem. És tulajdonképpen ez történt. Ez történt Jézus, aki bűntelen volt, aki nem cselekedett álnokságot, nem vétkezett beszédben, tettben, bűntelen és ártatlan volt. És én, aki bűnös ember, helyettem elhordozta bűneim büntetését. A napokban olvastam egy megrázó történetet, ez is egy igaz történet, ami nagyon-nagyon megérintett, hadd olvassam fel. A hadi fogságra visszaemlékezve Ernest Gordon elmondta, hogy egyik este munka után az egyik őr észrevette, hogy hiányzik egy lapát. Mivel meg volt győződve róla, hogy az egyik fogoly lopta el, ordítozott, hogy a bűnös azonnal lépjen elő. Aztán neki készült, hogy egyesével mindenkit megöl, amíg valaki be nem vallja. Egyszer csak egy skót katona kilépett a sorból, vigyázba állt, és ezt mondta, én voltam. Az őr ott helyben agyon verte, és amikor kitombolta magát, a foglyok felemelték barátjuk testét, összeszedték a szerszámokat, és visszatértek a táborba. Ott újra megszámolták a lapátokat, az őr tévedett, egy sem hiányzott. Ki vállalja magára a büntetést valamiért, amit el nem követett? Ez a skót katona felállt, és inkább vállalta azt, hogy őt verjék meg, csak a többieket ne öljék meg. Ki vállalja magára a büntetést valamiért, amit el sem követett? Jézus Krisztus. Ő ártatlanul mégis önként halt meg a kereszten az emberért. A kereszten való halált győzelemként élik meg a benne hívők, mert a halálával győzelmet aratott a bűn, az ítélet és a kárhozat felett. Ezzel a győzelemmel bűnbocsánatot ad azoknak, akik kérik. De csak azoknak, akik kérik. És elfogadják azt a helyettes áldozatot, hogy nekik kellett volna bűneikért felelni, de Jézus Krisztus elhordozta helyettük bűneik büntetését. Tulajdonképpen nagypéntek ezért a győzelem napja. Mi gyászolunk, talán valakit megrendít ez a gyász, ez a helyettes áldozat, de ahogy olvashatjuk az Ószövetségben, gyászunkat örömre fordítod. Miért? Mert nagypéntek a győzelem napja lett. Jézus Krisztus győzelmet aratott a bűn, a halál és az ítélet felett. És nem csak nagypéntek volt a győzelem napja, hanem a harmadnapon történt esemény is. Feltámadás ünnepe. Hiszen Jézus Krisztus nem maradt a halálban, nem maradt a sír fogja, hanem az Atya feltámasztotta őt a halálból, hogy legyőzze azt az ellenséget, amely mindannyiunk ellensége, a halált. Mindannyian a halál fogjai vagyunk. Ez a halál, ami hatalom alá vagyunk vetve, és ő volt az, ő volt a világtörténelemben az első, aki feltámadta halottak közül. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a korintusi levélben, első zsengeként támad fel Krisztus. Ő volt az első, és őt követik azok, akik benne hisznek. Erről így szól maga Jézus a János evangéliumának 5. fejezetében, hadd idézzem őt, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. A Krisztusban hívők életre támadnak fel. Ezért lehet számunkra a győzelem napja, feltámadás ünnepe. És ezzel értünk el ehhez a Zsoltárhoz, a 118. Zsoltárhoz, amiről olvashattam. Ezt a Zsoltárt a győzelem Zsoltárának is nevezik, az újongás és a győzelem Zsoltára. Az Úr győzelmét éneklik ebben a részben, és az ő győzelmét ünneplik. Azt olvashatjuk a 16. versben, fölemelte jobbját az Úr. A régi időkben, az ókorban, ha egy hadvezér legyőzte az ellenségét, akkor diadal ünnepet rendeztek. A győztes fényes kísérettel végigvonult a városon, mögötte az elfogott ellenség fejedelme hadvezérei lefegyverezve, megláncolva. A nép az utcára vonult, és zúgott a hatalmas üdvrivalgás. Dicsőítette azt, aki a veszedelmet elhárította, a győzelmet kivívta. A győztes sereg hadvezére jobbját felemelve kinyilvánította a vesztesekkel szembeni fölényét és erejét. És tulajdonképpen ebben a Zsoltárban ez a mondat, hogy fölemelte jobbját az Úr, arra mutat rá, hogy az Úr győzelmet arat a bűn és a halál felett Jézus Krisztusban. Ereje és hatalma megmutatkozott a keresztfán, és megmutatkozott az üres síron. A győztes hadvezér felemelte a jobbját, mert egyszer és mindenkorra legyőzte a sátánt, a bűnt és a halált, és felemelt jobbjával kinyilvánította a vesztesekkel szembeni fölényét és erejét. Tulajdonképpen feltámadás ünnepe egy diadal ünnep. Újonghatunk azon, hogy Isten fia győzelmet aratott az ellenségünk felett. Isten hatalmát a halál felett semmi sem döntheti meg. Semmi. Pál apostol azt írja, ott a Korintus első levelében, a 15. fejezetben, teljes a diadal a halál fölött. Ő diadalt aratott, és a felemelt kéz, a felemelt jobb ezt szimbolizálja. Ezért az a győzelem, amelyet aratott, mondathatja velem, hogy nem halok meg, hanem élek. Krisztus a halál felett való győzelmét nem tartotta meg magának, nekünk adta a miénk lehet, ha elfogadjuk és abban részesülünk mi is, amiben az Atya részesítette a fiát, Jézus Krisztust, győzelemben. Mi, akik Krisztusban hiszünk, a győztes Jézus Krisztushoz tartozunk, és abban részesülhetünk, amiben ő is részesült. Aki Krisztus feltámadásának valóságát hittel elfogadják, azok bátran vallhatják, hogy nem halok meg, hanem élek. Vajon, drága testvérem, szívedbe markol-e ez a mondat? Nem halok meg, hanem élek. Amely azt jelenti, hogy nem győz felettem a halál. Nem elmúlás lesz a sorsom, nem a kárhozat, nem a második halál, nem a pokol vesz diadalmat rajtam, hanem a dicsőséges feltámadás és az élet. Megnéztem a héber szöveget, és aztán a Septuagintát. Olyan érdekes, erre már sokszor fölhívtam a gyülekezet figyelmét, de jó újra és újra rácsodálkozni. Tudnilik, itt a dzészomáj szót használja a fordító, ugye ez a dzao, azaz a dzoé szó található, görög szó, ami sokkal többet jelent, mint a biosz, mint a biológiai élet. A zoé örök életet jelent. És amikor azt mondja ez a zsoltáríró, nem halok meg, hanem élek, ezzel tulajdonképpen kinyilvánítja azt, hogy ő is a győztesek sorába állhat, mert győzelmet aratott az élet a halál felett. Győzelmet aratott Jézus Krisztus a halál felett, megtörte a halál erejét, és mint utolsó ellenséget legyőzött. Ez a testem elporlad, az enyészeté lesz. Mindenki kivétel nélkül, aki ebbe a világba beleszületik, az a halál fia. Mindannyiunkra ez a sors vár. Az EKG-n talán kimutatják a szív verésünket, az egyszerűség kedvére azt mondom, hogy aki születik, az meg fog halni. Akinek megdobbant a szíve, utolsót is fog majd dobbanni. De Jézus Krisztus azért aratott győzelmet a halál felett, hogy az övéit feltámassza dicsőségben. És erről olvashatunk a Szentírásban, hogy új testet fogunk majd kapni, és vele leszünk. Egy dicsőséges testet, ami már nem olyan lesz, mint ez a földi test. Mert ezen a földi testen fog az idő, a betegség, minden nyomorúság, fájdalom, és fog a halál. De az a test, az a romolhatatlan test, amiről itt Pál apostol az 1 Korintus 15-ben is beszél, az a romolhatatlan test, amit fogunk majd kapni, azon már nem fog sem az idő, sem a betegség, sem a gyász, sem a halál. Ahogy ez az ő győzelme volt, úgy lehet a mi győzelmünk is. Ezért győzelmi ének ez a Zsoltár, mert ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. És vigadozhatunk és örülhetünk ezen. Ez a győzelem napja, és ez a Zsoltár a győzelemnek a hangja, Jézus Krisztus győztes Úr, és te is lehetsz győztes, mert téged is ebbe a győzelembe szeretne részesíteni. Számodra is megszerezte a győzelemnek a napját, hozzád is eljuttatta a győzelemnek a hangját, ma is ezért hirdetjük az evangéliumot, azt az örömhírt, hogy nagypénteken Jézus Krisztus győzelmet aratott a bűn felett, és a feltámadás ünnepén, a harmadik napon pedig győzelmet aratott a halál felett. És ebben a győzelemben szeretne részesíteni. A kérdés, drága ünneplő gyülekezet, húsvét előtt vagy, a győzelem előtt állsz, vagy a húsvét után, a győzelem hangja eljutott-e már hozzád egészen a szívedig? Számodra is a győzelem napja ez a hétvége, ez a mai nap. Számodra is a győzelem hangja az a csodálatos mondat, hogy nem halok meg, hanem élek. És ezt a csodálatos tettet hirdetem, amíg élek. Turmezei Erzsébetnek egy szép versével hadd fejezzem be, mely erről az előtt-után állapotról beszél. Hadd olvassam fel. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók, kemények zártak, húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények, húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a Mester, húsvét után el a gyásszal, könnyekkel, húsvét után futni a hírrel frissen, húsvét után már nem kérdezni mit sem, húsvét után új cél és új sietség, Jézus él, nincs út, mely messze esnék, húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod az életünket, te látod a szívünket. Te látod, hogy kik azok, akik húsvét előtt vannak, kik azok, akik már húsvét után, kik azok, akik magukénak tudják a győzelem napját, és kik azok, akik Jézusra, mint vesztesre tekintenek, akit kivégeztek egy kereszten, római gyakorlattal. Te látod, Urunk, a szívünket. Látod, hogy ki melyik oldalon áll. De köszönjük az evangéliumot, és köszönjük, hogy van húsvét után. Urunk, kérünk azért, hogy minél többeket a te drága lelked győzzön meg, hogy ez a győzelem napja, és elmondhatjuk hitvallásként, nem halok meg, hanem élek. Élek, mert a te feltámadásod mondatja velem azt, hogy van örök élet. Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és átment a halálból az életbe. Amen.